Kedves hallgatók, szeretném bemutatni önöknek egy nagyon kedves ismerősömet, talán mondhatom barátomat. Ladányi Éváról van szó, akivel Bőte Csaba alapítványán keresztül ismerkedtünk meg. Úgy gondolom, hogy az élet felfogása követendő példa lehet sokak számára. Kedves Éva, egy jó ideje nem találkoztunk már is, csak felhívtál telefonon, és többek között olyat mondtál, hogy azért hívtál fel, hogy gyűjtögesd azoknak a szeretetét, akik rajta vannak a listádon. És ennek kapcsán beszélgettünk olyan dolgokról, amelyekről nagyon nehéz szólni.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és üdvözlök mindenkit a Mária Rádióban. Én egy keresztény családba születtem, nem voltam elégedetlen soha sorsommal, sose voltam nagyra vágyó. És őszinte hittel imádkoztam sokszor azt, hogy legyen meg a mindennapi kenyerünk. Szerény körülmények között éltünk, de úgy gondolom mindenünk megvolt. Apám mélyhitű volt, sokat tanultam tőle. Az imádságai, amikor az gyerekkoromban hallottam, nagyon mélyen meghatottak. Például, amikor én kisgyerek voltam, még egészen kisgyerek, és az Ildikó húgom beteg lett. Haldoklott, mondhatnám, úgyis nagyon súlyos agyhártyagyulladást kapott. Az apám annyira mély hittel, nem azokat imádkozta, nem méltatlankodott, hogy jaj, miért pont ezt a szegény, ártatlan gyereket, gyógyítsd meg az én gyerekemet, meg stb. Nem méltatlankodott, hanem tiszta szívvel letérdelt, és azt mondta, hogy uram, csak te tudod, hogy ennek a gyereknek van-e még itt dolga. Ha van, akkor megtartod, de ha nincs és elveszed, akkor csak hálásan köszönöm neked ezt a 2 évet, ami olyan sok örömet adott nekem, és elfogadom a te akaratodat. Tudod, igazán tiszta szívvel, hittel ráhagyatkozni Istenre, hogy ezek akkor megoldódnak. Húgom eszméletlen volt. Aztán egyszer csak egyik napról a másikra hirtelen jobban lett. Azt mondta az orvos, hogy ő ateista, de ezt a kisgyereket biztos, hogy nem az orvosi tudomány gyógyította meg. Azt mondta, hogy egy ilyen súlyos agyhártyagyulladással vagy meg kellett volna halnia az orvosi tudomány szerint, vagy olyan súlyos fogyatékossággal lehetne tovább élnie, hogy semmit nem tud magáról, és csecsemő szinten kell ellátni. Ez fantasztikusan meghatározó volt számomra.
Hogy emlékszel vissza? Apukád imádkozik egy olyan valakihez, akit ő sem lát, te sem látod, és mégis bízik benne annyira, hogy a hozzá megfogalmazott kérései teljesülnek.
Nem akkor fogtam fel, hogy micsoda hite van, hanem kora felnőtt koromban. Ezt a gyerek elveszítési félelmet akkor éltem meg, amikor az első gyerekem 3 évesen egy valami fuldokló betegséget kapott, és nekünk is sürgősen kellett bemenni a kórházba mentővel. Félelmetes volt. Próbálok így imádkozni, hogy elfogadjam az ő akaratát.
Diákkorodban, amikor nagyobb voltál, kicsit többet tudtál gondolkodni az életről, milyen elképzelésed volt a jövőről, mi az, amit szerettél volna elérni?
Beszűkült vágyaim voltak. A középiskolás korom sem olyan volt, mint a kortársaimnak, mert anyám kivett a gimnáziumból, és sajnos elküldött dolgozni, és 16 éves koromban nem örültem nagyon. De nem azért küldött el dolgozni, hogy éheztünk volna, és kellett volna az én pénzem, hanem mert talán nem voltam elég jó tanuló az ő szemszögéből, holott sose volt fontos, nem biztatott minket nagyon a tanulásra. Ő itt eléggé hibázott ebben a dologban. Úgyhogy én a saját örömömre mentem el, és érettségiztem le az esti iskolában.
Mi szerettél volna lenni, hogyha lehetőséged lett volna rá?
Óvónőnek lenni, mert különösen szeretek a gyerekek között lenni. Sok kis testvéremet is én gondoztam.
Hányan
sokszor. 8-an vagyunk testvére. Sokat játszottam idegen gyerekekkel is, és nekem is 4 gyerekem van.
Tehát annak idején megtapasztalhatod azt, hogy milyen jó a gyerekeknek adni, mi is kaptál is vissza sok örömet.
Úgy gondolom, hogy minden gyerekbe fektetett energiánk és szeretetünk 10-szeresen vagy 100-szorosan visszajön. Most például a saját gyerekeimnél is látom, hogy betegségek idején milyen fantasztikusan, gondosan ellátnak engem, és törődnek velem. Nem hagynak magamra, meg még azzal is törődnek, hogy mikor vegyem be a gyógyszereimet, vagy a fájdalomcsillapító tapasztalaimat, pedig hát erre képes vagyok még egyedül.
Az álmod meghiúsult.
Ez az álmom nem fájt annyira, mert valójában lehet, hogy rosszul vagyok kódolva, de én a legutolsó munkát is elvállaltam, ami másnak nem tetszett. Tehát én nem éreztem semmit alantasnak. Nem csak azért, hogy egyszerűen pénzt szerezzek és megéljünk, hanem én minden munkát nagyon tiszteletben tartok, mert egyetlen egy ember nem tud akár 1000 munkás nélkül élni, amit nem fogunk fel. Tehát az, hogy van friss kenyér, vagy tej, odaszállítják, meg van víz, van áram, hogy ez mind természetes, hogy fölkapcsoljuk a villanyt, az hány 1000 embernek a munkája. És nagyon sokszor hallottam, hogy lenéznek embereket, hogy ja, csak ilyen olyan, mit csinálnék a többi ember munkája nélkül? Persze teljesen tisztelem azokat az embereket, akik fantasztikusan sokat tanulnak, és ezáltal tudnak segíteni. De hát még a kukás autók nélkül se tudnánk mit csinálni, ha nem viszik el a szemetet. Tehát én azt gondolom, hogy minden embernek megvan a maga helye ebbe a világban, és mindenki csinálja maga dolgát jól, akkor teljes a világ. Én nem tudnék más ember nélkül élni, én nem tudnék óra nélkül, vagy cipő nélkül, vagy ruha nélkül lenni, szemüveg nélkül.
Végül is hogyan indultál el az életben?
Nem lettem nagy valaki. Három alapszakmát megcsináltam, amit elég sokat használtam. Először csak varrónőnek tanultam, aztán megtanultam az öregek ápolását, tehát hospice gondozó voltam, otthoni ápolás. Már az utolsó stádiumban levő embereket ápoltam. Közel 20 évig tényleg nagy szeretettel és empátiával csináltam. Ez egészen különleges, mert nagyon nehéz munka a szenvedőket ápolni. Aztán közben meg gyerekekkel foglalkoztam, kézműveskedni, az pedig óriási öröm volt. Na, a betegek ápolása is öröm volt számomra, mert hihetetlenül sok szeretetet tudott felszabadítani bennem. Az empátiát is, és minden szeretetet és jóságot ajándékba kaptam. Jó Istentől, hogy továbbadhassam. És másféle visszajelzést kapok egy haldokló öreg embertől, mint egy kedves kisgyerektől.
Ha már a gyerekeket szóba hoztad, hogyan lett családod?
Volt egy nagy szerelmem, én igazán szerettem, de hát a szüleim elég sok mindennek tettek ellenünk. Néhány évre sikerült szétválasztani minket, és aztán volt egy férfi, aki kezdett volna nekem udvarolni, de még ismeretlenül kerültünk össze, de elég hamar jöttek a gyerekek. Mi 5 évig éltünk csak házasságban. Sajnos nagyon rossz volt az életünk. És amikor a legkisebb 1/2 éves volt, akkor ő lelépett, és azt mondta, hogy ő nem hajlandó dolgozni a gyerekekre, mert ő művész lélek volt, és 30 évig egyetlen egyszer nem adott semmi gyerektartásra, de meg se látogatta a 3 gyerekét. Rengeteget bántott engem, még a válásunk után is sok mindent csinált. De közben aztán összejöttem újra az első vagy nagy szerelmemmel, akit egész életemben szerettem, és az életem vége felé igazán szépen, nagyon kedvesen bearanyozta az életemet. Akkor már elvált voltam, amikor újra összetalálkoztunk, és természetesen ismerték őt a kisebbek is. Szeretettel hozott nekik ajándékot, és törődött velük is egy kicsit, de nem éltünk soha együtt, tehát csak ilyen plátói szerelem volt utána. Ő már sajnos meghalt, már 5 éve, de csak szeretettel és szépen tudok rá visszaemlékezni.
Amikor a férjed elment?
A legkisebb 1/2 éves volt.
Magadra maradtál?
Igen. Teljesen egyedül segítség nélkül neveltem föl őket. Na, erre büszke vagyok.
Mi tartotta benned az erőt, hogy minden nehézség ellenére vállaltad azt, hogy foggal, körömmel biztosítod nekik azt, amit lehet fizikailag, és ugyanakkor lelkileg pedig minden fájdalmad ellenére tudsz egy olyan pluszt adni, amely őket a jó irányba, az emberség irányba viszi el, és nem egy olyan gondolkodásmódra, hogy most megutáljuk a világot, mert hogy nekünk nehéz, nekünk nem futja semmire sem.
Kétségtelen, nagyon nehéz időszak volt, valóban sokat küzdöttem értük, sokat is kellett dolgoznom értük. Elég hamar megtanultak egyedül közlekedni, biztonságosan közlekedtek egyedül már 6-8 éves korukban. Természetesen sok tanítással előtte, hogy minden veszélyre fölhívtam a figyelmet. Lefoglaltam őket, különböző külön órákra jártak. Szóval voltak nagy nehézségünk anyagilag is, de végül is mégse bánnom meg. És ahogy most a 30 év távlatában beszélek, szerények maradtak. Sosem voltak úgy elkényeztetve, hogy drága ajándékokat kaptak különböző alkalmakra. Tehát volt, hogy egészen szerény, vagy semmilyen ajándékot nem kaptak, se karácsonyra, se születésnapokra. próbáltam együtt lenni, minden esetre ez volt az igyekezetem. Tudnak örülni apró ajándékoknak most is, pedig már mindegyiknek van önálló keresete. Voltak nagy nehézségeim, de sokat dolgoztam, nagyon sokat, de megérte, nagyon-nagyon megért. Én őket Isten ajándékának érzem. Nem mondom, hogy én nekem mindig sikerült türelmes maradni. Amikor elvesztettem a türelmemet, az a túlhajszoltságom, a fáradtságom miatt volt, vagy a pillanatnyi kilátástalanságom. Nem vesztettem a hitemet, de a hitem nem akkor erősödött meg, amikor a legnagyobb nehézségeim voltak.
Hanem?
Tulajdonképpen én mindig Isten hívő voltam, de az igazán hálás gyerekeként akkor váltam, amikor már kezdtek felcsepeledni a gyerekeim. Tehát olyan kiskamaszok voltak, vagy 10 év körülek, amikor már nem volt az az icipici gond, hogy egy percre se tudom magára hagyni őket, és állandóan rettegésben lenni, hogy jaj, nehogy valami szörnyűséget, baj csináljanak maguknak, ami életveszélyes. De azért sok mindent kipróbáltak, mert vagányunk biciklisztek, meg görkoriztak, azért ott elég sokszor imádkoztam, hogy egészségesen van, éppen hazakerüljenek. Amikor egyik hívő barátnőmmel beszélgettem, hogy én annyira sajnálom, hogy sokszor egyedül kellett hagyni őket. És mégis nem történt semmi baj, és a barátnőm bíztatott, azt mondta, hogy de hát az Isten tudta, hogy te nem szórakozni jársz, hanem dolgozni, és ő értük dolgozol, és ezért ő jobban vigyázott rájuk. Nem ismertem így fogalmazni, de valóban így van. Ő vigyázott rájuk, amikor néha egyedül kellett maradni 10 évesen a lakásban. Örökké hálás vagyok az Istennek a gyerekeimért, mert óriási ajándéknak érzem mindegyiket. Addig is, míg kicsik voltak, és most, hogy kiteljesedtek és felnőttek lettek, még újra és újra. De az igazi mély hitem, amit az előbb elhalasztottunk, akkor alakult ki, vagy inkább a nagyon hálám, amikor volt egy nagyon súlyos autóbalesetünk. El akartunk menni kirándulni, és fölborultunk a kocsival. Akkor aztán tudtam úgy imádkozni, mint ahogy az apám kisgyerekkoromban a haldokló húgam mellett, hogy én mindent elfogadok, legyen meg a te akaratod, akár ott is maradhattunk volna. Nagyon súlyosan megsérültünk, de egyik sem nyomorodott meg. Én egy évig nem tudtam dolgozni, akkor nagyon súlyosan megsérültem, de a lányom is nagyon súlyosan megsérült, olyan súlyos agyrázkodást kapott, hogy a nevére nem emlékezett. És hiába mondtuk neki, hogy autóbaleset volt, ő ezt fel nem fogta. Tehát neki nincs is emléke az autóbalesetről. Akkor tényleg tudtam Istenre hagyatkozni. Akkor tanultam meg igazán, hogy mennyire pillanatok vagy másodperceken múlik az életünk, és mennyire nem mi tőlünk függ az egész, hanem a mennyei atyánktól, az ő jóságától, kegyelmétől. Az, hogy egyikünk se lett nyomorú, ez fantasztikus. Én ezt tényleg olyan csodának élem meg. De hát minden nap van csoda, de a hétköznapjainkban is.
Nyilván volt nem kevés olyan helyzet, amikor olyan reménytelennek, kilátástalannak láttad a jövőt. Sokan vannak olyanok, hogy a körülményekért, amiben vannak, Isten a hibás, hogy ezt miért engeded meg,
ja, és hasonló igen, kérdések vagy még sora. Az, hogy nincs Isten, ha ez megtörténhet. Igen, ilyet is igen. Hallottam, ez szörnyű. Én nem azt éreztem soha, hogy ez büntetés, én azt éreztem inkább, hogy minden nehézségünk a javunkra válhat, ha ezt megfelelően dolgozzuk fel, akár fizikai, akár szellemi, akár fájdalmak, tehát ilyen fizikális fájdalmak. Lehet, hogy próbára tesz minket az Isten a nehézségeinkkel, de...
Téged alaposan próbára tesz.
Nem gondolom, én inkább azt gondolom, hogy különös kegyeltje vagyok az Istennek. Mert többet kaptam én, mint más. Pont azért. Én tényleg őszintén mondom, egészen őszintén, hogy bármilyen nehézségem volt, ez mindig a javamra vált. Nem pont akkor volt, hogy 20 év múlva. De ahogy öregszem, úgy egyre inkább érzem ezt. Na most én úgy gondolom, hogy én minden nehézséget ajándékba kaptam. Nem mindig sikerült megállni a próbát, de a hitemet sose hagytam el. Tényleg azt érzem, hogy amikor túléltük ezeket a kemény megpróbáltatásokat, akkor utána annyira jó volt, és annyira felszabadultam, és olyan imádságos lettem, és olyan hálát adtam az Istennek, hogy mennyi minden megengedett nekem meglátni, megélni.
Ahogy és amilyennek megismertelek téged, voltak olyanok, akik segítettek rajtad, együtt éreztek veled, szerettek, és támogatásukra is számíthattál Isten mellett.
Persze, mindig úgy érzem, hogy Isten elküldte hozzám az angyalait különböző emberi formákban. Én ezt mindig így éreztem meg, mert hogy pont akkor, pont abban az időben, pont az az ember megjelent, aki éppen akkor tudott segíteni rajtam. Ezek nem véletlen dolgok, ezek isteni logisztikával, gondviseléssel vannak. Hát nem is kértem, ezért kérni sem tanultam meg igazán, és elfogadni is nagyon nehezen fogadok el, ami helytelen, mert adni jó, és ha én is tudok adni, akkor adjak másnak is lehetőséget, hogy jók legyenek, akár velem szemben is, és tudjanak adni, hogy az az öröm nekik is meglegyen.
Olyan jó érzés lett bennem, egy kicsit sikerült átélni valamit abból az örömből, hogy Isten meghallgatja az imákat, segít, mindig küld valakit, aki éppen az adott pillanatban a legnagyobb segítségedre igen. van. Ezt jelenti talán az élő, folyamatos Isten kapcsolat.
Én ezt nagyon fontosnak tartom, és tulajdonképpen küldetésünk lehet, hogy tudjunk másokért tenni valamit. Akár úgy is, hogy én lehetek Isten angyala, hogy éppen segítek valakinek másnak, ahogy nekem segítettek, amikor nekem volt rá szükségem. Ez sokféle lehet. Nem lehet felsorolni, hogy mi mindent lehet önkéntesen adni, szívből, szeretettel. Hát jónak lenni jó.
Beszéltél arról, hogy az életed körülményeid milyen nehezek voltak, amit te adtál a gyerekeknek. Milyen gondolkodásúvá, milyenekké váltak? Mert gondolom, rengeteget megőriztek abból, amit tőled kaptak.
Most, hogy beteg lettem, most viszont azt látom, hogy a gyerekeim tízszeresét adják vissza azt, amit én akkor befektettem.
Te hogy látod, ki miért lett olyanná, vagy olyan foglalkozást választott? Hogyan tudott ő meríteni abból, ahogy ő felnevelkedett?
Nem annyira az a lényeg, hogy ki mit csinál, hanem ki hogyan csinálja. Tehát az, hogy bármit, amit csinál, azt jól csinálja, és tudjon szeretettel dolgozni. A legidősebb fiam az pilóta lett, ő ezt nagyon szereti csinálni. Őnek ez hivatása. A második fiam színész, nem is tudna más csinálni, egész életemben játszik, tehát ő neki ez már 6 éves kora óta a hivatása, és nagyon szereti csinálni, ez neki való. A lányom az közgazdász lett ugyan, de most ő főállású anyaként éli meg az életét. A legkisebb fiam vállalkozó lett. Azt gondolom, hogy elsődlegesen nem azt fogják számon kérni tőlünk, hogy mit dolgoztál, hanem az, hogy hogy tudtál szeretni, hogy tudtál másokért tenni valamit. És ezt látom, hogy sok nehézségen mentünk közösen keresztül, ez egy összetartott ez a 4 gyerekem velem együtt, de hogy ők nagyon tudnak másokért is élni. Nem csak engem gondozni, ápolni, hanem különböző embereknek segíteni, önkénteskedni.
Nagy öröm lehet anyaként a gondolat, hogy talán mégsem értem hiába.
Ez nagyon jó érzés, igen. És hogy hát a nehézségeim ellenére tisztességes embereket tudtam felnevelni.
És most már vannak unokáid, akikben újra élheted azt a szeretetet, amit hajdanán a gyerekeid iránt is éreztél.
Igen, és nagyon jó érzés, hogy látom, hogy ezt adja a lányom tovább a gyerekének. Hogy hasonló módszerekkel neveli, szereti őket, türelmes hozzájuk. Az unokáimban megismétlődnek a gyerekeim, és az ő jó érzésük, és az ő együttérzésük, az ő tennivágyásuk.
Az örömöt, a derűt tapasztalom meg azokból, amiket elmondtál, és végre nyugdíjas is lehettél. Az önkénteskedésre is módod van. Akkor ért egy olyan dolog, amire igazából nem is számítottál. Az, amire sokan mondanák azt, hogy Isten, most akkor mennyire szeretsz engem?
A mostani betegségemre gondolsz?
Igen.
Nem titok kimondanom, hogy hasnyálmirigyrákom van, amit az orvosok szerint ez a legsúlyosabb és a legalattomosabb rák.
Kedves hallgatók! Ladányi Éva tanúságtételének első részét hallották. Szeretettel ajánlom figyelmükbe a tanúságtétel második részét, mely honlap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.